Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, Ézsaiás próféta sorait olvasom fel a 30. fejezetből, a 8. és 17. versek közötti szakaszt a következőképpen. Most pedig menj, és írd föl a szemük láttára egy táblára, jegyezd föl egy könyvbe, hogy megmaradjon mindvégig örökre szóló okmányként. Bizony engedetlen nép ez, hazug fiak. Fiak, akik nem akarnak hallgatni az Úr tanítására. Azt mondják a látóknak, hogy ne lássatok. A látnokoknak pedig, hogy ne a valóságot lássátok. Mondjatok inkább hízelgő dolgokat, lássatok kedvükre valókat. Térjetek le az útról, hagyjátok el a helyes ösvényt, hagyjatok békét nekünk Izrael szentjével. Ezért így szól Izrael szentje. Mivel megvetitek ezt az igét, zsarolásban és csalásban bíztok, ezekre támaszkodtok, azért úgy jártok a bűnötökkel, mint a magas kőfal, ha megreped, és megdőlve leomlással fenyeget, bármelyik pillanatban összeomolhat. Darabokra törik, mint az agyagkorsó, melyet kíméletlenül összetörtek úgy, hogy darabjai között nem lehet találni akkora cserepet, amivel a tűzhelyről parazsat lehetne venni, vagy a tócsából vizet lehetne meríteni. Mert itt szól az én Uram, az Úr, Izrael szentje. A megtérés és a higgadtság segítene rajtatok. A béke és a bizalom erőt adna nektek. De ti nem akarjátok. Inkább ezt mondjátok, nem úgy lesz az, hanem lóháton vágtatunk. Hát majd vágtatnatok kell. Gyorsan akartok hajtani, hát majd gyorsak lesznek üldözőitek. Egy ember fenyegetésére ezrével elfuttok, öt ember fenyegetésére úgy elfuttok, hogy nem marad más belőletek, csak egy jelzőpózna a hegytetőn, és egy zászlóhúd a halmon. De még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen. Készen áll arra, hogy irgalmazhasson, mert bár ítélő Isten az Úr, boldogok mindazok, akik benne reménykednek. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, szilveszter estéje az többnyire a mulatozásról szól világkörökben, és nem feltétlenül tartom én ezt alapvetően problémának. Viszont a mai perikópa, a kijelölt igehirdetési alapige, egy meglehetősen komoly témával és önvizsgálattal jön velünk szembe. És azon gondolkodtam, hogy hogyan lehetne összekötni akkor a két dolgot. És végül is arra jutottam, hogy én magam nem igazán vagyok ez a nagy újévi fogadalom tevő ember. Ennek egyébként az az oka, hogy ha tettem is újévi fogadalmat, sem tartottam be, úgyhogy nagyon hamar abba hagytam. De az a tapasztalatom, hogy aki próbálkozik ezzel a módszerrel, vagy esetleg sikerül is neki ezzel valamit elérnie, ők többnyire olyan dolgokat fogadnak meg, amikkel szeretnék az életüket jobbá tenni. Végig gondolják, hogy mi az, ami a hátuk mögött van, mi az, ami esetleg nem működött, rosszul működött, máshogy kellene, és annak a fényébe tesznek egy újévi fogadalmat. És ilyen formán én azt gondolom, hogy ennek a szokásnak a hátterében ott van kikerülhetetlenül az önvizsgálat. És itt már tudok összekacsintani Ézsaiás soraival, ami egy nagyon komoly önvizsgálatra hívó textusrészlet egyébként. Az a nagyon izgalmas ebben a ézsaiási szövegrészlettel, hogy majdhogy nem hónapra pontosan meg tudnánk satszolni, hogy Ézsaiás mikor mondta el. Rengeteg kikacsintás van benne, meg a környezetében a konkrét időre. De a legnagyobb, ami igazából sok mindent elmond, hogy ti nem így akarjátok, inkább azt mondjátok, nem úgy lesz, hanem lóháton vágtatunk. Izrael királya összegyűjti az izraeli hadsereget, besorozza Izrael fiait, és kimegy a második megidói ütközetbe. És ez egy nagyon izgalmas szituáció. Azért nagyon izgalmas szituáció, mert Izrael egy végtelenül pici állam. Most is, csak most teljesen más szövetségi rendszernek a része. Viszont az ókorban a töredéke befolyása nem volt, mint amilyennek ő azt gondolta magáról. És van egy nagyon izgalmas szituáció Asszíria és Egyiptom között, a két környékbeli rivális, akik egyébként, ha nagyon 21. századi kifejezést szeretnék mondani, akkor a kor nagyhatalmai, meg a térség nagyhatalmai. És ők évszázados pingpong meccset játszanak egyébként egymással Izrael feje fölött, a termékeny félholdban. És mind a két fél ígérgeti Izraelt, hogy mi lesz, hogyha az ő oldalára áll. És Egyiptom végül, vagy Izrael végül úgy dönt, hogy Egyiptom oldalán kimegy és megütközik Asszíriával. És hogy mi van a hátterében annak, hogy végül Izrael így dönt? Nagyon izgalmas, de az ego. A majd én megmutatom. Majd én megmutatom, hogy én jobban tudom. Hát nekünk itt most ebben a helyzetben beleszólási jogunk van, akkor mi megmutatjuk, hogy hogyan kell ebben a helyzetben beleszólni. És nem mérik fel, hiába szólnak a proféták, nem csak az itt említett szakaszban, más párhuzamos helyeken is, hiába szólnak a proféták, hiába hallatja az Isten a hangját, megy mindenki csökönyösen a maga feje után, aki döntést hozhat Izraelben, és a vége az lesz, hogy a király meghal az ütközetben, a trónörököst úgy kell emlékeim szerint talán kimenteni, a politikai elit zöme ott marad, és báb királyt ültetnek Izrael élére, és egyébként megkezdődik az a folyamat, aminek a vége mind a két ország résznek a elhurcoltatása Asszíriába, illetve Babilonba. Ebben a helyzetben mondja el Ézsaiás, amit elmond. És ezt azért tartottam nagyon fontosnak vázolni, mert hogy Ézsaiás pont úgy vezeti fel a mondandóját, hogy rászól Izraelre, és elmondja az Úr nevében, hogy a megtérés és a igazság segíteni rajtatok, a béke és a bizalom erőt adna nektek, de ti nem akarjátok. Inkább ezt mondjátok, nem úgy lesz, hanem lóháton vágtatunk. Nagyon sokszor van úgy az ember, hogy egész egyszerűen az akarata szembe helyezkedik az Isten akaratával. Az én dolgomban ne szóljon bele senki. Tudom én, hogy mit kell csinálni, majd én azt jól meg is csinálom. Köszönöm szépen, nem kell támogatás, megy egyedül is. És aztán, amikor az ember ezeken az utakon elindul, nem tudom, hogy a testvérek hogy vannak vele. Én azért már párszor estem bele abba a csapdába, hogy utólag szembe kellett nézni azzal a ténnyel, hogy jó nagy luftot rúgott Farkas Ervin, és ezt el is kellene mondani, meg be is kellene ismerni legalább magamnak. Hát, de a dac, meg a makacság, meg a szégyenérzet, az nem biztos, hogy engedi. Ez az, ami úgy neveztetik leginkább, hogy ego. Az emberi ego, ami egyébként mindegyikünkben megvan, gondviselt helyzetekben talán kicsit szelidebb mértékben, és mindegyikünkben dolgozik, és az az igazság, hogy valószínűleg, nem valószínűleg biztos egyidős az emberiséggel. És nagyon sokszor félreviszi a mi gondolatainkat. Ha elolvassuk a Biblia első 11 fejezetét, az őstörténetet, akkor azt látjuk, hogy ott az ego az egyik főszereplő. No, nem feketén-fehéren kimondva, de a sorok mögött meg lehet őt találni. Mert amikor Éva szakít a tiltott gyümölcsből, akkor az a motiváció, hogy olyan akar lenni, mint az Isten. Olyan akar lenni, mint az Isten. Ön maga Istenévé szeretne válni. Fel akar nőni az Istenhez. Amikor Bábel tornyát elkezdik megépíteni az építők, akkor azt mondják, hogy szerezzünk magunknak nevet, ami az ókor nyelvezetében és kultúrájában pont azt jelenti, hogy ők fölé akarnak emelkedni a környezetüknek, nem csak a toronnyal fizikálisan, hanem úgy dominanciában is, már-már isteni pozícióba, hogy térdet hajtsanak előttük a környezetükben élők. Az ego ad egy jónak tűnő ötletet, és sokszor annyira makacskodik is bennünk, hogy el is visz bennünket a megvalósítás útján, Aztán, hogy abból mi sül ki, az már egy másik kérdés. És Izrael is így indul neki, a Megidói, második Megidói ütközetnek. Majd mi megmutatjuk, majd mi lóháton vágtatunk, mi majd ügyesebbek leszünk, mint a Szíria, hiába akkor katonai szuperhatalma, mi majd megcsináljuk. Hogyan zárjuk 2024-et? Hányszor hallgattunk az egónkra is, hányszor hallgattunk az egónk helyett az Úristenre. Az ézsaiási textus azt gondolom, hogy ezt az egyetlen egy kérdést szeretné nekünk feltenni. Hogy hányszor hallgattunk a saját egónkra az Isten akarata helyett. Az a helyzet, hogy amikor a 10 parancsolatban azt olvassuk, hogy ne legyen más Istened, akkor azt nagyon könnyű úgy értelmezni, hogy ez csak arra vonatkozik, hogy az Istenen kívül ne tiszteljünk semmilyen más vallásnak a bárványát és Istenét és szokását és rituáléját, és ne faragdossunk magunknak kőből, fából, agyagból, ebből, abból, amabból mindenféle szobrokat. De ha ne legyen más Istened, az ránk is vonatkozik. Hogy magunkat se akarjuk önmagunk Istenévé tenni. Ne akarjuk a saját akaratunkat úgy kijátszani az Istennel szemben, hogy az bennünket az Isten akaratából és az Isten tenyeréből kiragadjon. Fogadjuk el az övét. Ézsaiás rettenetesen keményen dorongolja le az övéit, egyébként teljes joggal, de érdemes egy picit a szakasznak a végére odanézni, és ezt az egész ledorongolást a szakasz vége felől visszaolvasni. A megtérés és a higgadtság segítene rajtatok, a béke és a bizalom erőt adna nektek, de ti nem így akarjátok, inkább ezt mondjátok, nem úgy lesz, hanem lóháton vágtatunk, hát majd vágtatnotok kell, gyorsan akartok hajtani, hát majd gyorsak lesznek üldözőitek. Elmondja, Ézsaiás feketén-fehéren elmondja, hogy az a döntés, amit most meghozott Izrael, az az összeomlásához fog vezetni. De ezt, amikor ők kilovagolnak és kivágtatnak, még nem tudják. Nem tudom, hogy ki olvasta a nyugaton a helyzet változatlant, vagy ki látta a belőle készült filmadaptációkat. Az egész úgy kezdődik, hogy egy csapat érettségiző diák, egy osztály bevonul, egy hurrá optimizmus közepette bevonul katonának, hogy mire lehullanak a fákról a levelek, mi itthon vagyunk, és megnyertük a háborút. És az mekkora dicsőség lesz. És az egész osztály bemasírozik a kiképzésre, énekelve, büszkén, aztán a könyv végére kiderül, hogy hányan élik túl. Na valahogy így vonunk Izrael is. És miért mondom azt, hogy érdemes visszaolvasni a vége felől, mert a szakasz zárása viszont így hangzik, de még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen, készen arra, hogy irgalmazhasson, mert bár ítélő Isten az Úr, boldogok mindazok, akik benne reménykednek. Amikor mi elkezdjük a önvizsgálatunkat megtartani, új év estején, adott esetben, vagy bármikor az életünkben egyébként, akkor az az örömteli hírem van a testvéreknek, hogy mi úgy tarthatjuk meg az önvizsgálatunkat, a bűnbánatunkat, hogy a bűnbánatunk túloldalán az Isten bűnbocsánattal vár. Mindenkit. Irgalommal és kegyelemmel. És tudom, hogy a 21. század az mindenhol azt hangoztatja, hogy mindenkit úgy kell elfogadni, ahogy van. Az a szomorú hírem, hogy aki ezt elhiszi, az nem fogja magát komfortosan érezni Biblia olvasás közben. Mert az Isten senkit nem fogad el úgy, ahogy van. Az Isten a maga szeretetével, a maga áldozatával mindenkit változtat. Abba az irányba, abba a formába, amiben a maga szent akarata szerint változnunk kell. És az Isten nagyon sok mindent elítél. Elítéli a mi bűneinket is, elítéli sokszor a mi dacos egónkat és akaratunkat, és az embernek nagyon sokszor nyomasztó és fájdalmas. De végig ott van áldozatkészen, megszólíthatóan, irgalommal és kegyelemmel a dolgok háta mögött, és ami hajlandóak vagyunk elfogadni, azt az irgalmat és azt a kegyelmet, amit ő ad. Nem az egónk kikövetel, hanem amit ő ad, akkor annak a végén tényleg ott van a boldogság. Nem mindig egyszerű. Az Isten akaratát megérteni, meg elfogadni sokszor nagyon nehéz. És sokszor nagyon embert próbálunk. Ugyanis az a legnagyobb probléma, kedves testvérek, hogy egyikünk sem lát a jövőbe. Egyik döntésünket sem, és egyik élethelyzetünket sem tudjuk kielemezni az ittben és a mostban úgy, hogy majd ennek a helyzetnek köszönhetően 5, meg 10, meg 15, meg 20 év múlva hol leszek és hogyan fogok gondolkodni. Erre képtelenek vagyunk. És az Isten döntései, meg az Isten akaratának a gondviselése, az nagyon sokszor utólag tetten érhető. Utólag visszaolvasható. De ott, abban a helyzetben, amikor az ember benne van, akkor lehet, hogy pofonként éli meg. És ez egy nagyon nehéz, érzelmileg is, és azt gondolom, hogy értelmileg is nagyon nehéz feldolgozandó kérdés az emberi hitben. Hogy nem mindig értjük az Istent. Szoktam mondani, hogy lehet nagy elánnal magyarázni az Izsák megkötözése történetet úgy, hogy ez a hit próbatétele. És teológiailag ez így is van. Csak úgy bennem van egy sokat lelkigondozó lelkésznek a mondata, hogy nem mindig az igaz teológia az igaz teológia. A jeruzsálemi templom oszlopára két dolog volt kiírva, az egyik oszlopra az, hogy az Isten igazsága, a másik oszlopra meg az, hogy az Isten szeretete. És a kettő között van valahogy az út az Istenhez. És ahogy belegondolunk abból, hogy Ábrahám mit érzett akkor, amikor fel kellett vinni az ő fiát Moriá hegyére, akkor hát nem gondolom, hogy azon gondolkodott, hogy de jó, most teszi próbára az Úristen a hitemet. Szerintem annak az embernek a fejében minden volt, csak ez a gondolat nem. Volt benne szerintem egy nagyfokú csalódottság, egy nagyfokú keserűség, irgalmatlan eltökéltség és kitartás mindezek ellenére. Alázat, de szerintem megfogalmazódott benne a kéte is. És szerintem nincsenek szavak arra, hogy mit érzett akkor, amikor az áldozati állat végül fennakad a bozótban Izsák helyett. Mert hogy az Isten akaratát, azt mi tényleg nagyon sokszor csak utólag vesszük észre. Lefele a hegyről jövet már lehet, hogy értem. A hegyre felfele menet, meg a hegy tetején megállva, nem mindig. De amikor az ember egy picit számot vet az életével, elkezdi úgy végig gondolni, hogy mi van a háta mögött, hogy hol van ő most az Isten tenyerén, hogy hol van az Istenhez viszonyítva, hogy a hétköznapjaiban mennyire engedi az Isten hangját be, akkor mégiscsak nagyon nagy örömteli gondolat, sőt, megtartó erő az a tény, hogy minden lázadásomból, minden Istent nem értésemből, minden bűnömből úgy mehetek bűnbánattal az Istenhez, hogy ő még vár. Ő még időt ad. Ő még az izraeli zsidóknak is időt adott a Megidó ütközet előtt. Ne menjetek, gyertek inkább vissza hozzám. Fogadjátok el azt, amit én adok. Ne hallgassatok Egyiptomra, ne hallgassatok Asszíriára. Még vár. És mivel mi még összehívhatjuk magunkat az Isten tiszteleti közösségre, mi még imára kulcsolhatjuk a kezünket, kedves testvérek, még bennünket is vár. Még van lehetőség. Még oda mehetünk az ő kegyelméhez, az ő irgalmához. És ez valami fantasztikus erőt tud adni, azt gondolom, a hívő embernek a hétköznapokhoz. Hogy még vár az Isten. Rám, meg ránk. És szabad letenni elé mindent, ami bennünk dolgozik, és adott esetben tőle elválaszt. Nem tudom, hogy ki hogyan jött ma a templomba, vagy ki hogyan zárja a 2024-es évet. Ezt a testvérek saját magukban kell, hogy elvégezzék. De azt tudom, hogy az irgalom és kegyelem Istenéhez jöttek ma a testvérek a templomba. A vele való közösséget megélni jöttek a testvérek ma a templomba. És ennek a közösségnek nem itt van a vége, és nem a templomajtóban van a vége. Ezt a közösséget az Isten szeretné velünk kivinni 2025-be, a tűzijáték duroktatásába, meg az ünneplésekben, meg a pezsgőbontásba, meg a ránk következő kihívásokra. Mert az Isten irgalma nem a hegy aljába vár bennünket, hanem valójában az Isten irgalma és kegyelme kísér is bennünket. Ha el tudjuk halkítani egy picit az egónkat, ha egy picit tudjuk azt mondani, hogy nem a magunk feje után megyünk vakon, és nem azt szajkozzuk, hogy a mi dolgunkba ugyan már ne szóljon bele senki, hanem hajlandóak vagyunk egy picit kinyitni magunkat az Isten előtt, akkor imitamat ennek a kegyelemnek és irgalomnak lesznek jelei és nyomai. És jó ezekből a nyomokba belekapaszkodni. Jó ezekből a nyomokból építkezni. Jó ezekben a nyomokban megtapasztalni azt, hogy a bűnbánat túloldalán az Isten mindig bűnbocsánattal vár. És igen, az Isten ítél. Nem fog bennünket úgy hagyni, ahogy vagyunk, ítél. De boldogok azok, akik benne bíznak. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, boldogok azok, akik benned bíznak. De az az igazság, hogy nem mindig olyan könnyű ez a bizalom. Legalábbis az emberi nézőpontok alapján. Olyan jó lenne látni néha egy-egy döntésed következményét, hosszú távú következményét már előre. Hogy ne kelljen nekünk vakhittel megállni előtted, hanem logikusan, olyan emberi módon kiszámíthatóan lehessen benned bízni. De te nem ezt várod tőlünk. Te azt mondod, hogy aki megkeresztelkedik és hisz, az üdvözül, erősíts meg bennünket a hitben, csitítsd az akaratunkat, és írd belénk a szívünk belsejébe a kérést, hogy legyen meg a te akaratod. Amen.